Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Mit gondol, miért döntött úgy a Fidesz, hogy Áder Jánost jelöli, holott korábban lehetett arról gondolkodásokat olvasni, hogy mégse? Jó ég tudja?
Hát biztos van, aki tudja, és nekem is van elképzelésem ezzel kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy az a szándék Orbán Viktor részéről, hogy Áder János csak egy cikluson keresztül töltse be az államfői pozíciót, és váltás legyen 2017-ben, ez komoly és megalapozott szándék volt. Ezt elsősorban ebből a politikai háttérvilágból, politikusokkal való beszélgetésekből azért lehetett azonosítani. Természetesen nem azt mondom, hogy bizonyítékok állnak rendelkezésemre, de ahogy erről részben a sajtó is írt, én magam is hasonló tapasztalatokat szereztem.
De miért, káderpolitikai jelentősége van ennek, vagy micsoda? Hogy ki a köztársasági elnök?
Hát én, szóval, szerintem egy nagyon fontos látni azt, hogy a 2010-es választása Orbán Viktornak az sok mindent elárult arról, hogy ő hogyan gondolkodik a köztársasági elnöki szerepről. Szerintem ő többet szeretett volna, vagy hogy is fogalmazom meg, talán érthetőbben, tehát hogy két alapvető szándéka volt. Az egyik az, hogy egy teljes mértékben lojális köztársasági elnök legyen, tehát aki politikai értelemben, vagy a hatalom politikai értelemben, ez a jobb kifejezés, nem okoz problémákat. Ugyanakkor nem csupán csendes társ, nem csupán a Sándor Palota ilyen elefántcsontornyos lakója, hanem olyas valaki, aki amúgy egyébként a politikai táborhoz, meg a politikai rendszer egészének legitimitásához hozzátesz. Elfogadottabb, ismertebb, népszerűbb lakója a Sándor Palotának, mint az a karakter, amit korábban megismertünk mondjuk Mádl Ferenccel, vagy tulajdonképpen Göncz Árpád második ciklusával is. Schmidt pályajelölése mögött én ezt láttam. Tehát Orbán Viktor komolyan arra gondolt, hogy Schmidt Pál nem csak ezt a teljes mértékű lojalitást kapja meg, hanem az emberek emberet, ha nem emlékszik erre a kifejezésre, egy olyan köztársasági elnök is lesz, aki népszerű szeretet, és a politikával foglalkozók körén túl is népszerűséget hoz. Egyszerűen a politikai rendszert erősíti. Most miután ez kudarcot vallott, Áder Jánoshoz fordult a Fidesz, aki azonban azt gondolom, hogy sem az egyik, sem a másik kategóriának nem felel meg tökéletesen. Részben nem a kérdés nélküli lojalitásáról ismert, tehát kétségtelen, és ezt láttuk az elmúlt 5 évben is, hogy azért okozott fejtörést a Fidesz vezérkara számára is, tehát voltak olyan pontok, amelyekben nem a politikai, pártpolitikai logikának megfelelően cselekedett. Másrészt viszont elképesztően visszafogott, csendes, tulajdonképpen a nyilvánosságot kerülő elnök volt, aki...
Kivéve a saját ügyeiben, például a víz.
Igen, de azt gondolom, hogy az lehet, hogy nemzetközileg fontos volt, de nem tudta átütni a magyar választóközönségnek az érdeklődési szintjét. Tehát nem, lehet, hogy nem is volt ez a szándék, de Áder János, hát ha megnézi például, szóval Áder János az a köztársasági elnök, aki nem csak hogy hetekre, hónapokra, hanem időnként majdnem egy évre is eltűnt a nyilvánosságból. 2016-ban én tulajdonképpen szinte egy nyilvános szereplésére emlékszem a népszavazás előtti televíziós megjelenésére.
De a törvényeket azért átnézte.
Oké, persze. De nem azt mondtam, hogy nem dolgozott, hanem azt mondom, hogy azt a funkciót, hogy a köztársasági elnök a nyilvánosság számára is egy azonosítható szereplő, aki ráadásul egy szeretett köztársasági elnök, ez volt szerintem Orbán Viktor fejében Schmidt Pál jelölés, akkor ezt Áder János nem hozta. Ezért szerintem joggal, már úgy értem, hogy a miniszterelnök gondolkodását valamennyire ismerve, joggal merült fel benne az, hogy esetleg változtat. Az, hogy nem változtatott, és miért nem tette meg, azzal kapcsolatban pedig én azoknak a vélekedéseknek, találgatásoknak adok alapot, amelyek azt mondják, hogy ez a Fideszen belül jelensúly miatt történt, mert voltak olyan fideszes vezetők, akik ragaszkodtak Áder János újrázásához. Itt döntően Kövér László szerepét érdemes kiemelni, de az, amit a sajtó írt, hogy esetleg Kósa Lajos és más Fidesz politikusok is ezt az opciót támogatták, azt szerintem hiteles magyarázata a történteknek. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy Orbán Viktor kénytelen volt ebben az ügyben nem a számára legjobb, hanem a számára második legjobb megoldáshoz folyamodni. Nagy valószínűséggel azért is engedett, mert nem tartotta ezt egy kardinális kérdésnek, hogy ki a köztársasági elnök.
De azonosítható valamilyen módon, hogy a Fideszen belüli ellensúly mit vár Áder Jánostól? Hogy miért ragaszkodott hozzá?
Szerintem sok minden, tehát azért ez nem csupán egy politikai értékválasztásokban megjelenő kérdés, hanem azért ez egy személyes kérdés is, tehát Áder János mégiscsak a Fidesz egyik kiemelt vezetője volt a 2000-es években, azt, hogy neki milyen kapcsolatai vannak Kövér Lászlóval, Kósa Lajossal, azt nyilvánosak persze pontosan nem ismeri, de azért valamennyire lehet tudni, hogy ezek bizalmi, talán azt is mondanám, hogy baráti jellegű viszonyok. Ráadásul talán feltételezhető az is, most lehet, hogy ezzel nagyon messzire szaladok, de szerintem feltételezhető az is, hogy vannak olyan Fidesz vezetők, akik helyesnek tartják azt, hogyha van belső, szigorúan belső, tehát nem külső, de belső ellensúly Orbán Viktor akaratával szemben, a kormány akaratával szemben. Tehát az, hogy egyszerűen a köztársasági elnök bizonyos fontos pontokon képes egyszer nemet mondani a kormányzati akaratnak. Még egyszer, ez nem egy külső, tehát oda én nem merezkednék el, hogy mondjuk Kövér László azt szeretné, hogy a Fidesznek lenne ellensúlya. Egyszerűen azt gondolja, hogy a Fideszen belül helyes, hogyha van a döntéshozatalban ellensúly.
Vendégünk volt nem olyan nagyon régen Majtényi László, aki azt mondta, hogy ő köpni nyelni nem tudott, amikor civilek őt az ellenzék, baloldali ellenzék köztársasági elnök jelöltjének próbálták meggyőzni. Aztán vendégünk volt Gyurcsány Ferenc, és aki azt mondta, hogy régen benne voltak már ennek a szervezésében. Aztán Majtényi László az előbb itt a műsorunkban azt mondta, hogy tulajdonképpen az igaz is lehet. Ügyesen van, igen, ezt mondta, most Herceg Zsolti kollégám hívta föl, azt mondja, tulajdonképpen igaz is lehet az, hogy ők már régen szervezkedtek az ő hátamöket, de neki nem szóltak. Ügyesen van megcsinálva ez a köztársasági elnök jelölés?
Tehát Gyurcsány Ferenc állítása az volt, hogy Majtényi László is részt vett ezeken a találkozókon, tehát itt mondjuk hitelességi csapdahelyzet akkor alakulhatna ki Majtényi László számára, hogyha azt sikerülne bebizonyítani, hogy ő valóban részt vett ezeken a megbeszéléseken, és maga is előkészítette a saját köztársasági elnök jelölését. Erről ezek szerint nincs szó.
Erről nincs.
Hogy jól van előkészítve, szerintem abban az értelemben igen, hogy mik korábban a baloldal nem vette azt észre, hogy minden egyes politikai pozíció esetén hasznos az, hogyha akár egy szimbolikus az esélytelenség nyugalmával a ringbe szálló, de szimbolikus üzenetértékű jelöltet is állít. Ezt szerintem most a baloldal jól használta ki. És abban nem vagyok meggyőződve, hogy maga a szereplő az tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy ezt a baloldali egységet megtestesítse. Talán látta ön is mondjuk Schiffer Andrásnak a mai Magyar Nemzetben megjelent írását, amelyben ugye Majtényi Lászlót a Bitószalon választottjának nevezi. Tehát, hogy miközben politikailag sikeres volt, hiszen az LMP-t be tudta húzni ebbe a jelölésbe, a közben azért már ez a mai írás is, és szerintem más vélemények is bizonyítják azt, akár csak Gyurcsány Ferencnek ezek a mondatai, hogy nem feltétlenül van 100%-os egyetértés a személye mögött, de az, hogy oda tud jutni, hogy lesz 40 jelölés, és nem csak Áder Jánosról, hanem egy másik szereplőről is dönthet a parlament, ezt szerintem a baloldal helyzetét ismerve sikernek kell minősíteni.
De ki fogja ezt a sikert learatni a baloldalon? Gyurcsány Ferenc?
Nem, ezt nem hiszem. Egyszerűen mi volt a baloldal problémája tavaly ősszel? Tavaly össze a baloldal problémája az volt, hogy a Jobbikról meg a Fideszről szóltak a politikai viták. Egyszerűen úgy tűnt, mintha nem lenne Magyarországon baloldali ellenzék. A legtöbb elemző, véleményvezér, a média maga úgy azonosította a politikai konfliktusokat, különösen ugye a népszavazás után, hogy azok a Jobbik és a Fidesz között zajlanak. Most az, hogy a baloldal megnevezett egy miniszterelnök jelöltet, Botka Lászlót, hogy van egy köztársasági elnök jelöltje, ugye a Jobbiknak nincs, nem lesz a szavazólapon, ezáltal megint egy kicsit visszaerősödött az a gondolat, hogy a Fidesz és a baloldali ellenzék között zajlik Magyarországon a politikai küzdelem, és a Jobbik szorult háttérbe a politikai napirenden. Tehát ebben az értelemben szerintem ez egy sikeres politikai akció. Tehát maga a baloldal számára fontos az, hogy egyszerűen a választópolgárok, amikor alternatívát keresnek, azt feléjük kezdjék el keresni. Hogy a magyar politikának azért hagyományosan, tradicionálisan a bal-jobb a logikája, az értelmezési kerete. Tehát a Jobbik ezért van kifejezetten nehéz helyzetben, hogy neki egy nem hagyományos pályán kellene egyszer megjelennie. Ez sikerült neki tavaly ősszel, de most már, hogy a baloldal elkezdett aktivizálódni, látszik, hogy ez messze nem ilyen egyértelmű. Tehát ebben az értelemben gondolom azt, hogy a baloldalnak ez hasznos, és biztos értelemben persze hasznosabb is, mint a miniszterelnök jelölti keresgélés, ahol nem látni azt, hogy a végén lesz majd egy megállapodás. Itt ez egy egyszerű pálya volt, megvan a 40, vagy meg lehet a 40 jelölés, vagy 40 aláírás, és akkor Majtényi Lászlóról lehet szavazni a parlamentnek, és ő majd ott elmondhat egy beszédet. Más kérdés persze, és szerintem ennyiben, hogyha szabad mondjuk a véleményemet is elmondani erről a kérdésről, én alapvetően igazat adok Schiffer András írásában foglaltaknak, mert kétségtelen ez megint inkább ezt a két Magyarország képet jeleníti meg, ugye azt, hogy Áder János a kormánypártok jelöltje, Majtényi László pedig a baloldali ellenzéké, és amiket pedig Majtényi László mond, az nem tudja ezt a második Magyarországot teljes mértékben átfogni, hiszen ő alapvetően egy hagyományos baloldali liberális gondolatokat fejt ki arról, hogy negyedik köztársaságra van szükség, az Orbán kormánynak totális kritikáját adja, már pedig a kormányváltást kívánó szavazók egy jelentős része nem mért ezzel egyet, és nem azt gondolja, hogy ebben a baloldali liberális gondolatban kellene újra szervezni Magyarországot.
Ha már a Bitó szalont említette Schiffer András nyomán, ő mit gondol, micsoda a Gyurcsány Ferenc Lengyel László csörte?
Ugye az a kérdés, hogy de Gyurcsány Ferenc egy nagyon tudatos politikus, miközben ez néha úgy tűnik, mintha itt véletlenül mondana el dolgokat, például önnek ezt a Majtényi jelölésével kapcsolatos történetet, ezek szerintem nagyon is tudatos és kiszámított politikai akciók. Az, hogy a nyilvánosság elé vitte a DK esetleges kiszorítására irányuló szándékot, ennek szerintem nagyon komoly politikai oka volt, és ez a dolog egyáltalán nem Lengyel Lászlóról, vagy az ő beszélgetéseiről szól, hanem
egyszerűen... Kit érdekel Gyurcsány és az ő DK-ja? Mondta Lengyel László.
De én azt gondolom, hogy bizonyosítom, mert Lengyel László is érdektelen ebben a viszonyrendszerben, mert Lengyel Lászlóval nem kell megállapodni ahhoz, hogy egy egységes baloldali kínálat legyen a választásokon. Gyurcsány Ferenc egyszerűen attól tart, és szerintem erről szólnak ezek a mondatai, meg az, hogy ő kiborította a bilit, az arról szól, hogy attól tart, mert ezt látja, hogy a DK-t megpróbálják kihagyni ebből a baloldali együttműködésből.
Ezt mondta is, ezt így fiúk nem lehet.
Pontosan, így van. Tehát egyszerűen szerintem ez egy nyilvános fenyegetés volt. Ugye ő hasonló eszközökkel élt 2014 előtt is, hát emlékszik, 2013-ban sem riadt vissza attól, hogy megpróbálja, hát szerintem is rá jobb szó, zsarolni a baloldali partnereit, hogy a DK-t ne hagyják ki az együttműködésből. Most is az ő létező előnyeivel próbál élni azzal, hogy van egy viszonylag, hát talán a viszonylagot nem is kell mondanom, van egy nagyon is elkötelezett szavazótábor, a rajongótábor, akik ilyen esetekben mozgósíthatóak és felhergelhetőek, vagy motiválhatóak, talán ez egy jobb kifejezés. Ezzel él most is Gyurcsány, megpróbál nem kimaradni ebből a baloldali együttműködésből, mert azt valószínűleg jól tudja, hogy nagyon jelentősen megnehezülne a helyzete, hogyha nélküle jönne létre egy baloldali MSZP centrumú választási együttműködés, mert azért az a DK szavazókra is hatással lehetne. Most képzeljük csak el egy pillanatra, hogy az MSZP-nek lenne bátorsága a DK nélkül létrehozni a baloldali együttműködést. Akkor vajon a DK szavazói, akiknek egyébként nyilvánvalóan a korábbi preferenciája a szocialista párt volt, most meg a másodlagos preferenciája az MSZP, hogy ők vajon hogy gondolkodnának? Nem lenne az, hogy esetleg átszavaznak?
Egy szívóhatás érvényesülne, ők jobban csinálják, közelebb vannak a tűzhöz.
Ez a horror forgatókönyv szerintem Gyurcsány Ferenc számára, és miután ugye itt térünk vissza onnan kezdtük a beszélgetést, az egyéni stratégiák dominálják a baloldali együttműködést, nem tartott attól, hogy ő most egy újabb viszályt szítson a baloldalon belül ezzel a megjegyzésével. Tehát még egyszer, Lengyel László nem fontos szereplője ennek szerintem, most abban az értelemben, hogy nem az ő és Gyurcsány közötti konfliktus áll a viták középpontjában, egy Gyurcsány most egy eszközként használja ebben az ügyben.
Milyennek találta Orbán Viktor évértékelő beszédét? Az elemzők ilyenkor kérésünkre persze igyekeznek mindig röviden összefoglalni, hogy szerintük ez most milyen volt.
Hát ugye ilyenkor olyasmit szoktak mondani, hogy kiket akart megszólítani, meg hogy milyen hatást ért el.
Én nagyon sikeres volt a közönségében, mindig nagyon sikeres.
Én általában azt gondolom, hogy a politikusi beszédeknek az elemzés az teljes mértékben túlértékelt, és egy-egy ilyen beszéd önmagában lényegtelen. Ez nem csak Orbán Viktor beszédre igaz, de minden más politikusi beszédre. A politikusi beszédek a politikai irányal, stratégiával összevethetőek. És ha ezt néz, tehát hogy vajon az segítette a politikus stratégiáját, amit egyébként is visz, vagy gyengítette. Szerintem ebben az értelemben ez egy adekvát beszéd volt, tehát megfelelő beszéd volt. Orbán Viktor olyan beszédet mondott, amilyen politikát visz az elmúlt időszakban. Az persze egy sokkal izgalmasabb dolog, hogy vajon ő mit szeretett volna ezzel a beszéddel, és ma már szerencsére van egy nagyszerű módszerünk arra, hogy a politikusi beszédek mögötti szándékot azonosítsuk, a pártokhoz közel álló véleményvezéreknek az első megnyilatkozásaiból mindig látszik, hogy mi volt a szándék, mert ők értelemszerűen ezt emelik ki. Ugye ezek a véleményvezérek azt mondták, hogy ez egy nagyon optimista, magabiztos, derülátó beszéd volt. Nagy valószínűséggel ez lehetett a beszélő célja, tehát ezt a magabiztosságot próbálta a miniszterelnök sugározni, hiszen az elemzők ezt is látták már hozzá.
Volt, aki azt mondta, hogy újdonságot nem mondott.
Igen, volt, aki azt mondta, de ez mondjuk szerintem a magyar politikai elemzéseknek a legborzalmasabb része, ami mindig azt kéri számon a különböző politikusi beszédekben, hogy van-e abban újdonság. Miért kéne, hogy legyen újdonság egy politikusi beszédben? Pont az, a politikusnak ugyanazt kell elmondani a jó sokszor, és nem folyamatosan újdonságokkal kell jelentkeznie, tehát ebben az értelemben, ahogy egyébként ez igaz volt Huna Gábornak, meg Gyurcsány Ferencnek is a beszédére, az, amit mondtak, azért volt jó beszéd, mert illeszkedett ahhoz, amit egyébként is megpróbálnak vinni az elmúlt időszakban. Inkább a kérdés az, hogy a stratégiájuk jó-e vagy sem. Nem a beszédekkel van itt probléma, a beszédek szerintem mind a három nagy pártelnöki beszéd, az kifejezetten adekvát volt a pártok által vitt stratégiához. A stratégia kérdése az vajon alkalmas-e arra, hogy sikert érjenek el-e vagy sem. Ezt meg majd meglátjuk.
De egy ilyen beszédből a jövőre vonatkozó stratégiára lehet következtetéseket levonni. Öt nagy támadás kivédéséről beszélt a miniszterelnök, ebből az következik, hogy ezzel akar foglalkozni, nem?
De, illetve az következik belőle, hogy szerintem nem lesz semmilyen, nincs is szükség a Fidesz számára irányváltásra, hanem alapvetően a most meglévő szavazóbázishoz kíván szólni. Ugye újra elmondom a két Magyarország hipotézisemet, vagy tézisemet inkább, mert talán ez már annál több, de ezt nyilvánvalóan látjuk az adatokból, hogy amíg Magyarországon 45-50%-nyi a választók közül a kormány maradását akarják, ez 2-2,5 millió ember is lehet, addig szerintem a Fidesznek nem nagyon kell más tennie, mint ezt a tábort egyben tartani. Orbán Viktor alapvetően hozzájuk beszélt, és mindig is hozzájuk szól. A Fidesz intézkedései is ennek a választóközönségnek szólnak, a magyarázataik is ennek a közönségnek szólnak, és ebben látni kell, az adatok mutatják, rendkívül sikeresek is.
A gazdaság állapota megengedi, meg az arról szóló elemzések, hogy a következő időszakban Orbán Viktor azt mondja, hogy jobban élünk, mint 4 éve, 8 éve, és ezt még jobban fogunk élni?
Hogy tulajdonképpen nem ugye szükségtelen, hogy ez megengedje, mert általában a politikusokat nem szokták a tények befolyásolni, lehet olyan választási kampányt.
De nekünk volt olyan időszakunk, amikor rettenetesen megjártuk, hogy a politikusok ezt nem vették figyelembe.
Kétségtelen. De tehát, hogy mondani biztos, hogy lehet azt, hogy Magyarország erősödik, azt, hogy jobban élnek az emberek, mint 4-8 évvel ezelőtt, azt is lehet mondani, és azt is látnunk kell, hogy nagyon sok olyan makrogazdasági mutató van, amelyik ezt az állítást, politikai állítást alátámasztja. Természetesen vannak olyan mutatók is, amelyek ezt vitatják, ugye mindig az ellenzék a versenyképességet mondja például.
Meg az oktatás, esetében. Meg az egészségügy.
Igen, és egy nagy kérdés az, hogy például a választóknak a gazdasági helyzet érzékelése az hogyan alakul, de azért felhívnám a figyelmet arra, hogy a Medián legfrissebb felmérésében azt látjuk, hogy nagyon-nagyon régen, még a Fidesz első, már úgy hiszem 2010-es, tehát a 2010-es kormányváltás utáni időszakában voltak ennyire bizakodóak az ország helyzetét illetően a választók. Ez egy nagyon fontos mutató, tehát hogy jó vagy rossz irányba mennek a dolgok. Természetesen többen vannak még mindig, akik azt mondják, hogy rossz irányba mennek a dolgok, ez egy magyar sajátosság, hogy itt mindig is többen vannak, de összehasonlítva a korábbi mutatókkal jelentősen emelkedett azoknak az aránya, akik bíznak. Tehát a kormány oldalon lévők, a kormány maradását kívánó, elkötelezett Fidesz szavazóbázis, az szerintem nehezen lesz mozdítható az elmúlt egy évben, tehát arra kell készülni, hogy a Fidesz ezt a 40-45% körüli választási eredményt, ha csak valami nem történik, jelentős változás nem történik, ezt elérheti. Onnantól kezdve pedig már az, hogy mi lesz a választásnak a végeredménye, az alapvetően azon múlik, hogy az ellenzéki oldalon hogyan alakulnak a folyamatok a következő egy évben.
Az elemzők azt is kiemelték, hogy ez jelentős részben nem is ország, hanem egy világértékelő beszéd volt. Jól értik, akik azt gondolják, hogy a Trump meg a Brexit jelenség az a régi elit talajvesztéseként fordítható le? Például Orbán Viktor is. Mintha így érteni?
Én ezt túlzott leegyszerűsítésnek gondolom, mert mondjuk azt állítani, hogy, hogy Donald Trump-al nem az elit, hanem valami egészen más került volna hatalomra az Egyesült Államokban, az szerintem tévedés. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy a választói elvárásokban megjelent valami radikalizmus, valami változás igény. Ugye amikor Orbán Viktor a lázadás évéről beszél, meg magáról a lázadásról, mint fogalom, az szerintem egyszerűen a választói volatilitás, tehát a választóknak a más irányba, új irányba való fordulását jelenti. Ugye természetesen ez mondjuk végül ön is így kérdezte, hogy egy új elit, tehát elit csere irányába mutat, de ez nem azt jelenti, ugye, hogy ne az elit kormányozna a jövőben ezekben az országban, hanem egyszerűen a pártokon belül látszik ez az elmozdulási igény a választók szempontjából. A Brexit szerintem bizonyos értelemben az egy kicsit más, ettől eltérő történet. A Trump jelenségnek pedig ezt egyáltalán nem látjuk a kimenetét, ezért is tartom elhibázottnak azokat az értékeléseket, amelyek akár örömtüzeket gyújtanak, akár bánatkönnyeket ejtenek ezzel kapcsolatban, ezt majd meglátjuk, de az kétségtelen tény, hogy valami elmozdulás, változás van, ez persze nem újdonság, voltak ilyen időszakok az európai politika történetben is, amikor hirtelen az addig stabilnak hit pártrendszerek megmozdultak, láttunk azért ilyen időszakokat korábban is, nem tudni ennek persze a végpontját, és azért azt is tegyük hozzá, hogy Orbán Viktor nagyon helyesen szerintem az ő saját szempontjából azt rögzítette, hogy mi már túl vagyunk ezen a lázadáson, mert azért, hogyha itt a politikai elitekkel, vagy magával az elittel szembeni lázadás Magyarországra is kiterjed, az nem nagyon irányulhat más ellen, mint az éppen a politikai és gazdasági hatalmat birtoklók ellen, ez pedig ma Magyarországon értelemszerűen Orbán Viktor és a politikai.
De mikor vettünk túl a fülkeforradalom idején?
Hát ő ezt állítja, igen, hogy a 2010-es... Szerintem ez szükséges volt. Én elhibázottnak gondoltam azt, amikor ő először egy interjújában a lázadás évéről beszélt, egy évvel a választás előtt egy kormányon lévő politika erő meghirdeti a lázadás évét, az szerintem egy veszélyes irány. Azt gondolom, hogy ez volt a korrekciója annak az elhibázott mondatnak, amikor azt mondta, hogy de persze Magyarországon nem a lázadás éve jön, hiszen mi már túl vagyunk a lázadáson.
Mennyire kell komolyan venni a Soros György elleni bejelentett intézkedéseket, illetve hogy majd erre jobban oda kell figyelni, meg a civil szervezetek körmére nézést?
Hát mi az, hogy komolyan venni? Tehát abban az értelemben szerintem, hogy itt...
Tiszta vizet kell önteni a pohárba.
Én ezt alapvetően azért egy retorikai elemnek gondolom, ahogy egyébként a Brüsszellel kapcsolatos kérdéseket is. Tehát az, hogy ez nem fog újdonságot mondani, ezt látjuk már évek óta, hogy a Fidesz és Orbán Viktor politikájának nagyon fontos eleme a harc, az ellenség megnevezése, az, hogy ez az ellenség azért alapvetően külföldről jön, harcol, a nemzetnek össze kell fogni a gonosz külfölddel szemben. Ez, azt gondolom, hogy ez egy logikus következménye az eddigi politikának, hogy a belső ellenséget is meg kellett találni, és a belső ellenséget is értelemszerűen kívülről mozgatják. Ez ennek a retorikának egy szerves folytatása. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy mondjuk törvényhozási szinten mire készül a Fidesz ezzel kapcsolatban, én azt egyelőre nem érzem olyan nagyon életveszélyesnek.
Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet.